Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát, ahogy meg van írva a Zsoltárok könyvének 118. részében, eképpen.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságunkban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit áthat nekem. Velem van az Úr, segít nekem, és én meglepéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazat mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatosan a szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendel, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete.
Mi magunk is adjunk hálát Urunknak, örökké tartó szeretetéért, imádságban.
Örökké tartó szeretetedért adunk hálát, Istenünk. Köszönjük, hogy otthont, biztonságot, vigasztalást, világosságot találtunk nálad. Hálát adunk a közösségért, amelyet te építesz közöttünk. Köszönjük a gyülekezeti táborban kapott áldásokat. Köszönjük, hogy tanulhattunk egymástól, hogy épülhettünk egymás hite által is, hogy átélhettük a hozzád és egymáshoz tartozás örömét. Köszönjük, hogy ma újra ünnepet szentelhetünk a te házadban. Légy áldott, hogy nem puszta falak, hanem lelki otthon fogad bennünket a Gólyai utcán. Könyörgünk szent lelkedért. Adj nekünk nyitott füleket és szíveket, hogy szabad életre kelhessen bennünk. Áld meg ige hallgató népedet, add nekünk a legtöbbet, önmagadat. Ámen.
Az ige hirdetésre készülődve énekeljük a 165. dicséret 5. és 6. verseit. Az 5. vers így kezdődik, egyszerű végformáj, belső lelki képen.
Thank you.
hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát, ahogy meg van írva a Lukács evangéliumában, a 4. részben, a 16-tól a 22. versig terjedően, ekképpen. Amikor Jézus Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyét, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulását hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölte a könyvtekercset, átadta a szolgálnak, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás, fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem ügyét hirdeti, és ezt kérdezgették. Nem de egy József fia ez? A templomunk. Nagy Erdei református gyülekezet. A találkozás helye. A közösség megélésének a helye. Ma meg a tanítási, az Isten dicsőítésé. Minden vasárnap összegyűlünk itt, megszólal az orgona, belép a lelkipásztor, vagy kiáll, elmondja az apostoli köszöntést, és felcsendülnek az éneknek a hangjai. A régi zsoltároknak, dicséreteknek a hangjai, amelyeket oly szívesen énekelünk, amely kicsit összeköt bennünket a múltunkkal, hiszen jelentős részét már évszázadok óta éneklik református keresztény elődeink. Jó énekelni, jó elcsendesedni és megpihenni ezek között a falak között, békességre találni, imádkozni, dicsőíteni az Urat. Majd felcsendül az ige és az imádság. Aztán tudjuk, hogy egy hosszabb prédikáció fog következni. Kicsit elvacsorodunk ültünkben, és felkészülünk arra a lélekben, hogy most oda fogunk figyelni. Mert Isten tanítani fog bennünket. Talán vannak közöttünk olyanok, akik a felolvasott két ige szakasz között keresik az összefüggést, és már azt találgatják az első néhány szónál, hogy miről is fog szólni a prédikáció. Isten tisztelet van. De gondolkoztunk-e már azon, hogy miért is jövünk hétről hétre? Meg tudnánk-e fogalmazni, hogy mi vonz bennünket ide? Miért olyan fontos, hogy legalább ezt az egy órát hetente ide szálljunk? És egyáltalán, mire való az Isten tisztelet? Milyen hatása van a hétköznapjainkra? Nagyon fontos kérdések ezek, és igazából sok minden más mellett a felolvasott két ige szakasz ugyanezeket a kérdéseket boncolgatja. Arról olvasunk, hogy Jézus munkásának kezdetén hazamegy Názáretbe, és az első dolga, hogy elmegy a zsinagógába, egy hasonló Isten tiszteletre, mint a miénk. Otthon van, ott, ahol felnőtt, és elmegy a mi értelmezésünk szerinti templomba. Szokása szerint. De miért hangsúlyozom annyira, hogy a mi értelmezésünk szerinti templomba? Azért, mert a zsidók számára egyetlen egy templom volt, a jeruzsálemi, az Isten háza. Itt mutatták be az áldozatokat, ide kellett évente egyszer mindenkinek elzarándokolnia. Ez volt a templom, amit a babiloni fogság után építettek újjá. Ahová Jézus megy, a zsinagóga. Az ő gondolkodásuk szerint az nem egyenlő a jeruzsálemi templommal. Az a tanításnak a háza. A hely, ahol összegyűlnek imádkozni, a hely, ahol bármely felnőtt korú zsidó férfi felolvashatott mondjuk a Tórából, Mózes 5 könyvéből, vagy valamelyik prófétától, esetleg mondjuk a Zsoltárokból, és beszélhetett róla. Jézus szokása szerint, ahogy az ige is írja, ugyanezt teszi. Betér gyermekkora színhelyére, a zsinagógába. Kezébe adják Ézsaiás prófétának a könyvét, ő előkeresi a már általunk tudott 61. fejezetet, és felolvassa. Majd összegöngyöli, mivel hogy tekercsről volt szó, és azt mondja, hogy benne teljesedtek be ezek az igék. Magára vonatkoztatja őket. Hatalmas megbotránkozás követte. Hiszen pontosan tudják a hallgatók, hogy az eljövendő messiásra vonatkoznak ezek a szavak. És elképzelni sem tudják, hogy Józsefnek az ása, aki ott él közöttük, a fia, aki közöttük nevelkedett fel, akit láttak kisfiúként, láttak iskolába járni, vagy tudták, hogy elment a városból, a faluból, az lenne a megígért messiás. Olyannyira képtelennek tartják ezt a gondolatot, hogy később arról olvasunk, hogy le akarták őt taszítani a város határában egy szakadékba. Jézus valószínűleg tisztában volt mindezzel. Mégis fontosnak látta azt, hogy a szülőhelyén, a zsinagógában felolvassa ezt az ige szakaszt, ami gyakorlatilag életének, küldetésének a programja is lehetne. Ezeket a proficiánkat nem mondjuk valahol hegyen olvassa fel sokasságnak, több ezer embernek, nem is valamely gyógyítása alkalmával, hanem egy Isten tiszteleten. Egy mai gondolkodás módunk szerinti templomból indul el a szolgálatra, otthonról. A templomból, az Istennel való közösség színhelyéről. Azt olvassuk az igében, hogy szokása szerint. Azaz Jézus rendszeresen elment a zsinagógába. De ugyanezt olvassuk, hogy elmegy a jeruzsálemi templomba is, amikor ott van. Sőt, mi több. Sokszor olvasunk arról is, hogy elmegy és imádkozik, félrevonul, hol egyedül magányosan, hol pedig a tanítványaival. Rendszeres közösségben van az atyával. Az atyával való közösségből merít erőt. Érti meg azt, hogy hova kell legközelebb menjen. Ebben a közösségben töltekezik fel. Nem önerőből, nem saját gondolatai által szolgálja az Istent, hanem abból a közösségből, amit az Atyával való kapcsolat jelent a számára. Az Atya akaratát megértve teszi meg küldetését. És mindaz, amit tesz, hogy lehajol a szegényekhez, szabadulást hoz a megkötözötteknek, gyógyulást a vakoknak és a bénáknak, jóból többről szólnak, mint irgalomról és jó cselekedetről. Mindaz, amit tesz jelek, annak a jelei, hogy Ézsaiás prófétának a szavai beteljesedtek. Azt jelzi, hogy eljött a messiás, hogy Isten lehajolt az ő népéhez, hogy velünk van az Isten. Arról szól, hogy Isten szabadító kegyelme elközelített az emberhez, hogy az ő szeretete érkezett el a világba, nagyon is kézzelfogható módon. Egykor ezt a názáretiek nem ismerték fel. Talán nem véletlenül, hiszen közöttük nőtt fel. És mi, akik a családunkban próbálunk talán bizonyságot tenni, tudjuk, hogy mennyire nehéz is ez. Talán nekünk is, a családtagjaink fogadják el legkevésbé, hogyha az Istennel való kapcsolatunkról beszélünk. Jézus azonban nem bizonygat, nem magyarázkodik, nem zsinagógáról zsinagógára jár, és mindenütt bizonygatja azt, hogy ő a messiás. Felolvassa ebben a zsinagógában ezeket a szavakat, és utána kilép, és megéli azt. Tettei, szavai, az egész élete által bizonyosodik be, hogy mindaz, amiről ő olvasott, az igaz. Mindez bizonyíték rá, mert jel. Jézusnak az egész élete jel. Jel, ami értünk adatott. Nem csupán azokért, akik meggyógyultak, míg utána dicsőítették az Istent. Jel, amely valamennyiük számára bizonyíték, hogy ő a megígért messiás, az egyetlen a számunkra. Jézusról sokan azt gondolják, hogy csupán egy jó ember volt. A kellett nekünk egyfajta etikai normát, hiszen a szeretetről tanított bennünket, az egymás elfogadásáról, arról, hogy jók legyünk, segítsünk a másikon. De Jézus tettei többről beszélnek. Arról beszélnek, hogy elközelített az Isten országa, mert ő eljött közénk, és a proféciák beteljesedtek. Nincs igaz Isten tisztelet az ember megkerülésével. Mondta nekünk még egyszer régen egy ifjúsági biblia órán a lelkipásztorunk. Ezek a szavak azóta is újra felelevelednek bennem. Lehet, hogy már erről a szószékről is beszéltem erről. És most, amikor készültem, újra ez jutott eszembe. Nem bűrhetek Isten tiszteletet, anélkül, hogy kimenve meg ne élném azt. Jézus egykori élete erről volt bizonyságtétel. Onnan a zsinagógából indul, és megéli azt a hétköznapokban. Kilép onnan, és cselekszik. És a zsinagógai istentisztelet és minden imával töltött idő arra szolgál, hogy utána később, minél inkább meg tudja élni a küldetését. Mindez rólunk szól, mi rólunk, akik itt vagyunk, a mindenkori hívőkről, hogy felismerjék, hogy ki is ő. Valami nagyon hasonlóról kellene szóljon a mi életünk is. Felelősségünk van ugyanis ebben a világban. Nem mehetünk el mi sem a nyomorult és a rászoruló mellett. Mi sem lehetjük meg azt, hogy ott hagyjuk a másikat. Nem elégedhetünk meg annyival, hogy nekünk egy nagyon jó közösségünk van itt a nagyerdei gyülekezetben. Hogy mi magunk épülünk hitben és tudásban egyaránt, vasárnapról vasárnapra, kis csoportról kis csoportra és táborról táborra. Nem elégedhetünk meg annyival, hogy itt együtt nagyon jól érezzük magunkat. Küldetésünk van a világ felé. Isten bennünket is küld. Hogy gyülekezzünk itt össze, ünnepeljünk, tanuljunk Istentől, dicsőítsük őt, töltekezzünk a vele való kapcsolatból, és merjünk utána kimenni. Kimenni és az élet Isten tiszteletében megélni mindazt, amit itt kaptunk. Elgondolkoztam a múltkorában, amikor készültem, és engem is megítélt ez az ige, hogy nekem magamnak hány hívő, nem hívő barátom van. És rá kellett döbbenjek, hogy nagyon-nagyon kevés. Mert nekem is igen-igen szűk az a kör, amely nem hívőkből áll. És tudom, hogy jó páran mások is vannak így a gyülekezetben. Nagyon jól érezzük magunkat a hasonlók között. Nagyon jó itt lennünk. És sokak számára a munkahelyen kívül gyakorlatilag csak a gyülekezet van. És közben beszélünk arról, hogy el kéne érni embereket. Beszélünk arról, hogy bizonyságot kellene tenni, hogy hívogatni kellene. És néha rádöbbenünk arra, hogy talán igazán nincs is kit. Mert hogy mi egy közösség vagyunk. Isten kiküld bennünket a világba. Nem arról beszél, hogy zárkózzunk be, hanem arról, hogy menjünk ki. Mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. De mi lett volna akkor, hogyha Jézus egykor csak zsinagógáról zsinagógára jár? Hogyha csak a zsidók kegyeseinek beszélt volna? Ő onnan indul el, de kimegy az emberek közé. Kimegy a betegek közé, a nyomorultak közé, a világból hívja a tanítványait is. És a világban lévőkre mondja azt, hogy ők az ő anyja és az ő testvérei. A családjával ellentétben. Kifelé nyitottan éli meg az ő saját közösségét az atyával. És gyakorlatilag ugyanez vonatkozik ránk is. És nem arról beszélek, hogy jó emberek legyünk csupán. Nem erről szól. Hiszen nézzük meg, a krisnások pénzt gyűjtenek és támogatják a hajléktalanokat és az éhezőket. Vagy a híres emberek nagyon sok pénzt áldoznak arra, hogy mondjuk kórházakba újabb és újabb gépek kerüljenek. Vagy látjuk az aranyágat, akár évente többször is, elképesztő pénzösszegek gyűlnek össze a segítés céljából. De elég bekapcsolni akár minden este, akár a RTL klubot, vagy a TV2-t, a Fókuszt és az Aktívot, és láthatjuk, hogy néha az egész ország összefog, hogy segítsen elviszkárosultakon, nyomorult családokon. Ehhez nem kell hívőnek lennünk. Ahhoz, hogy jó emberek legyünk, ahhoz nem kell hívő keresztjének lenni. Nem azt jelenti, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy követem Jézust. Követem őt a hétköznapokban. És ez sokkal több, mint egyszerű jó cselekedet. Az is része. Nagyon fontos, hogy mit cselekszem. De a Jézus követése, az, hogy én az ő tanítványa vagyok, ennél sokkal többről szól. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekem magamnak kell élő templommá lennem. Az egész életemnek Isten tiszteletté kell lennie, hitvallássá. A templom és a gyülekezet az összegyülekezésnek a helye, a feltöltődési, de a kibocsátatás helye is kell, hogy legyen. Itt kezdődik minden. Itt kezdődik az Istennel való járásom, amely kiteljesedik a hétköznapokban. Minek a helye a templom? A bűnbocsánaté? A lelki feltöltődés helye a templom? A megújulási? A gyógyulási? Isten ezt a lehetőséget kínálja nekünk, alkalomról alkalomra. Erről szól az, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatunk lehet. Az, hogy előtte rendezhetjük az életünket. És amikor megértem azt, hogy Isten engem elfogadott, hogy engem bűnbocsánatban részesített, az arra kell indítson, hogy én magam se szorongassam a bennem lévő haragot, hanem menjek és tudjak megbocsátani. Hogy vegyem komolyan, hogy ő megszabadít a szenvedélyeimből, hogy ő át akarja hatni az én egész életemet, teljes valójában, hogy békességre találhatok a békétlenség közepette, hogy a miénk lehet az Úrral való kapcsolat, hogy ő az alapja annak, hogy mi, a keresztények sokasága, élő templommá lehetünk. Jézus Krisztus halála és feltámadása a sarokkő. Amikor egykor a zsoltáros elmondta ezeket a szavakat, amit az előbb hallottunk, innen lentről az Úr asztalától, akkor ő még nem tudta, hogy ez a sarokkő Jézus Krisztus. A mi életünkben is ő kell legyen. Többé kell legyünk, mint több száz ember, aki összegyülekezik vasárnaponként a nemjedei református gyülekezetben. De mit jelent élő templommá lenni? Küldetést jelent. Küldetést jelent ebben a világban. Isten követőinek tanuljává lenni. Megélni a hétköznapokban. Szentnek lenni. Istennek elkülönítettnek lenni. Egykor, még régen, egy újságíró Albert Schweitzerrel akart interjút készíteni. És elment Lambarénébe, az őserdőbe, és beszélni akart vele. Egy szentet várt. Hiszen akkor már Albert Schweitzer, az orvos, az orgonaművész, a teológus, már igen-igen híres ember volt. Egy szentet várt. És megdöbbent akkor, amikor az idős ember ott volt rövid nadrágban, mocskosan, éppen egy gerendát víve a vállán, és épp csak odaintett neki, és ment tovább, mert épp a kórházat bővítették. És utána az újságíró elmondta, hogy számára ez mindennél nagyobb bizonyságtétellel bírt. Ezt mondta, én egy szentet kerestem, mondta az újságíró, és találtam egy modern szentet. Nem valakit, aki fehér köpenyben, ő mondjuk a rendelőjében, vagy éppen feketében prédikál, hanem valakit, aki él, éli a hitét, aki nem által izzadságszagú lenni és koszos, aki nem által felemelne egy gerendát, mert mindez semmit sem volna abból, hogy az orgonaművész, a teológus, az orvos, az Istennek elkülönített ember. Nagyon fontos az, hogy mi magunk hogyan éljük meg a hitünket, mert ez csapatmunka. Sokszor kérdezgetnek engem arról, hogy hogyan képzelem el a lakótelep misszióját. Szóval akkor, amikor ide kerültem, a presbitérium leginkább erről kérdezgetett engem. Valamennyien érezzük, hogy küldetésünk van. Küldetésünk a környezetünkben élünk felé. De ez csapatmunka. Ez valamennyiünkön múlik. Az, hogy itt mi történik a gyülekezetben, az valamennyiünk közös ügye. Ez azt jelenti, hogy nekünk magunknak kell befogadóvá válni, és nekünk magunknak kell megszólítani azokat, akik a környezetünkben élnek. Nekünk kell olyanná lennünk, hogy itt otthonra találhassanak olyanok is, egyébként nem. És nekünk magunknak is le kell tisztázni ezt magunkban, hogy mit jelent számunkra az Istennel való járás. Mert amit én letisztázok magamban, amit én megélek, azt fogom tudni kifelé közvetíteni. Ezért volt nagyon fontos a tábor, amely nem csak annak volt a helye, hogy jó volt együtt lenni, és Isten tiszteleteken, áhítatokon közösen dicsőítettük az Urat, különösképpen az éneklésekre gondolva. Ez a hét az arra is szolgált, hogy kicsit végig gondoljuk, hogy mi milyen alapokkal vagyunk itt. És a szituációk, hogy hogyan is beszélnénk a hitünkről különböző korú, érdeklődési, élethelyzetben lévő embereknek, egyfajta gyakorlat volt. Mert nagyon nehéz. Nehéz szavakba önteni mindazt, amit hiszünk és vallunk. És talán jó volt rácsodálkozni arra, hogy mennyire nem egyértelmű ez. Jó volt végig gondolni, hogy mondjuk egy tizenéves mit vár egy felnőttől, mit szeretne hallani, mik azok a pontok, amik őt érdeklik, és mik azok a pontok, amik egy 30-40 éves. Hogy mi az üzenetünk egy gyászoló számára, vagy esetleg mi a hitvallásunk egy konfirmáción, amikor megvalljuk az egész gyülekezet előtt, hogy az életünket az Úr követésének szánjuk. Nem könnyű ez. Nem könnyű felvállalni még itt egymás között sem. Tudom, hogy sokak számára még az is, hogy kis csoportban felolvassák a saját hitvallásukat, mennyire nehéz volt, akár fiatalok voltak, akár idősebbek. És ugyanez igaz ránk, amikor kim vagyunk a világban. De bátorodjunk fel, merjük felvállalni, merjük megélni, mert a világnak szüksége van Jézus Krisztusra. Mi magunk áldásban részesültünk. Mi magunk nagyon gazdagok vagyunk. Ne tartogassuk magunknak ezt, hanem merjünk kilépni. Talán az, hogy gazdagok vagyunk, nem azt jelenti, hogy sok pénzünk van, hogy mindig tudunk adakozni minden egyes esetben. Talán nem is azt jelenti, hogy egészségesek vagyunk, hanem sokkal inkább azt, hogy áldásban van részünk. Hogy tudhatjuk, hogy nekünk Urunk van. Hogy nekünk van kihez fordulni. Hogy nekünk nem magányosan kell megvívnünk az életünk harcait, hanem tartozunk valakihez. Van gazdánk. Van valaki, aki szeret és elfogad bennünket. Akkor is, hogyha mindenki más elvet. Akkor is, hogyha már nincs családunk. Ha egyedül élünk. Van valakink. És ez jelenti, erről tesz bizonyságot, nem csupán a szavaink, bár jó, ha szavaink bizonyságot tesznek, hanem az egész életünk. Erről kellene szóljon az, ahogy a másikat elfogadom, ahogy túllátok önmagamon, ahogy lehajolok. Erről tesz bizonyságot egy-egy hajléktalan akció. Erről tettünk bizonyságot a táborban, amikor felálltak oly sokan, hogy nem a lelki pásztorok hívására jöttek, hanem azért, mert a gyülekezetünk tagjai hívták a másikat. Azért volt lehetséges az, hogy most ebben az évben még többen gyűltünk össze, mint eddig bármikor. És erről szólt az is, amikor felálltunk az utolsó napon, hogy ki mindenki szolgált. És gyakorlatilag kiderült, hogy alig volt valaki, aki ülve maradt volna. Felelősségünk van ebben a világban. És nem azért, mert erre utasít bennünket Jézus, hanem ez a szabadságunk megélését jelenti. Szabadságom van erre. Nem arról van szó, hogy jó pontokat kell gyűjtögessek a mennyországba való jutásomhoz, hiszen az a miénk kegyelemből hitáltal, Jézus Krisztus halálának az érdeméért. Nem arról szól, hogy követem őt, hogy szabadon, szeretetből, mert átéltem, hogy mit jelent nekem magamnak az Istennel való közösség. És ezt akarom továbbadni, ennek a jeleit akarom megélni a hétköznapokban. Jézus egykor betöltötte Ézsaiás prófétának a szavait. Mi ezt mondja, az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulását hirdessem a foglyoknak, a vakoknak szemeik megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ő maga mindenkinek azt adta, amiben hiánya volt. Jó szót, odafigyelést, látó szemeket, épp tagokat, démonoktól való szabadulást, kenyeret és bűnbocsánatot. Ugyanezt adja nekünk magunknak, és ez indítson bennünket arra, hogy ugyanezt megtegyük. Neki nem lett volna kötelessége otthagyni a mennyi csűségét, az atyával való közösséget a mennyben. Ő értünk tette meg ezt. Ez bátorítson fel bennünket arra, hogy mi is kilépve a világba, ugyanezzel az irgalommal, szeretettel közelítse meg a másik embert. Éljük meg az élet Isten tiszteletét. Elhagyva ezeket a falakat, amelyek a feltöltetetést jelentik a számunkra, hogy ott kinn a hétköznapokban, egész életünkkel, minden szavunkkal dicsőítsük a mi Urunkat. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 467. dicséret, a 4. és 5. versét, ami így kezdődik, már szolgáld lettem Jézusom, ki értem áldozál. Érzékeny figyelemmel, az Isten szeretet rendje szerint. Uram, irgalmaz nekünk. Kürje elejszom. Amen. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Adj örök a szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván gyógyításra, és jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. Ámen.